Úgyhogy kezdjük először a szokásos módon a Szentírással, de nem ezzel az idézettel még, ami itt ide kiírtatok János evangéliumából, hanem Szent Pállal egy kicsit ezt alátámasztva. Hogy utána jobban megértsük azt az üzenetet, amit Jézus a János evangéliumában mond, nem csak az korabeli zsidóknak mondta, hanem a világ végéig minden ember számára tanítás az, amit ott ő elmond. Hogy ezt jobban megértsük, és magunk is tudjunk ebből profitálni a saját életünkben, nézzük meg egy kicsit Szent Pál tanítását az igazságról és a szabadságról. Konkrét dolgok kapcsán jön elő ez a probléma, hogy igazság és szabadság és szolgaság persze, ez a három szó. És lehet, hogy valaki azt mondja első megközelítésre, hogy ma már ez nem aktuális, és a válaszom az, hogy alig, ha nem, de igen. Ha nem is szó szerint esetleg úgy, ahogy Szent Pál a konkrét esetben előadja, de az én életemben is meg lehet és a mai korban is találni a megoldásokat, illetve ki lehet látni a rabszolgaságból és az igazság minket is szabaddá, tehát a mai korban. Nyilván sokan ismeritek Szent Pálnak a Galatákhoz írt leveléből ezt a szép mondatát. Ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek, csak a szabadság ne legyen kibúvó a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ez így önmagában kiemelve Szentírásból is sokat mondó lehet, és lehet alkalmazni az élet különböző problémáira, és abból megoldásokat lehet megoldásokra lehet jutni. Erre jut eszembe, hogy többször elmondtam mostanában olyanoknak, akik problémákkal, az élet különböző problémáival jönnek hozzám, hogy az a probléma igazából, hogy az illető nincs közel Jézus Krisztus személyéhez. És hogy ha valaki Jézus Krisztusnak egészen oda tudja adni önmagát. Ha valaki Jézus Krisztusnak szívből, lélekkel a tanítványa akar lenni, akkor számára minden probléma semmi. Nincs problémája, megszűnnek a problémák. Minden élet, tehát az élet különböző problémáira mind Jézus személyében van a megoldás. Mindenre, a szenvedésre, a különböző, hát itt most már ki is mondtam, hogy a szenvedés, mert ennek különféle skálái vannak az életben, és mindenféle szenvedésre a megoldás, hogy az megszűnjön, az átalakuljon, az talán még boldogság is legyen, Jézus Krisztus személyében meg lehet találni a megoldást. És hát Szent Pál is a különböző problémákra Jézusban találja meg a megoldást. Például a törvény megtartása és a törvény nem megtartása. Akkor ez óriási probléma volt, nem minthogyha Jézus azt mondta volna, hogy a törvényből egy jodocskát, egy kis vesszőcskét is el lehetne venni, hanem azt erősítette meg, hogy nem. Ellenben ő maga mutat rá arra, hogy a törvénynek vannak olyan részei, amelyek nem isteni törvények, emberi rendelkezések csupán, és arra valók, hogy nyomorúságba döntse a másik embert. Kezdetben ezeknek a törvényeknek is volt értelme. Például a tisztasági törvények, ne lépjetek be idegen házakba, a kezedet meg kell mosni könnyékig, az edényeket ki kell mosni, és így tovább. Ezeknek részben az egészségért való harcban volt szerepe, hogy így fejezzem ki magamat. Másrészt pedig abban, hogy a holthoz ne nyúj hozzá, hogy tisztátalanná váljál, hogy ez is egészségügyi törvény, hogy mit eszel, az is egészségügyi törvény, mert a puha testűek és ami tele volt fehérjével, az a nagy melegben könnyen romlott és halált lehelt, tehát hogy mi volt a tisztátalan és mi a nem tisztátalan. De az ő fejükben ez már összeállt vallási törvényé. Tehát amikor Kornéliuszhoz Pétert meghívják, hogy menjen el, előtte szüksége van a látomásra, hogy a tisztátalan étel az nem tisztátalan, legfeljebb egészségügyi törvény, nyugodtan egyél Péter a tisztátalan ételből, és ő ezt összekötötte azzal, hogy a tisztátalan ember a pogányházába beléphetsz vagy nem, hogy tisztátalan leszel vagy nem. És kiderül az, hogy hát ahogy a tisztátalan étel se tisztátalan, legfeljebb puha testűek, gyorsan romlandók, és fehérje mérgezést lehet kapni, de hogyha gyorsan leölöd, megeszed, akkor nyugodtan megeheted, nem lesz semmi bajod. Úgy a pogány ember házába is azért nem szabadod bemenni, nehogy eltanulta a pogány szokásokat. Tehát ez a tisztátalanná válás, ez azt jelentette, hogy óvakodjál a pogány ember házába betérni, nehogy eltanuld a szokásait, nehogy elszeresd a lányát, nehogy házasságot kös vele, nehogy a szokásait is magadévá tedd, az istenét is, ami nem létezik, az erkölcseit is, ami bűnös, és így tovább. De egyébként nem válsz tisztátalanná attól, hogy elmész Kornélius százados házába. Mint ahogy Jézus is a századoshoz azonnal mondta, hogy megyek. A szolgám beteg, rettenetesen kínlódik. Jézus azonnal elindult, hogy megyek, és nem törődött azzal, hogy most tisztátalan vagy nem tisztátalan. Tehát látjuk, hogy a törvényeknek egy része emberi rendelkezések voltak, és a szeretetet szolgálták. Hogy ne hallj meg a szalmalellától, ne egyél ilyen állatot ezért. Hogy a szeretetet szolgálta, hogy ne térve a pogány emberhez, nehogy istentelen legyél. És boldogtalan ezzel a földi életben, már a földi életben is. Kezdetben a szeretetet szolgálták, később azonban megmerevettek, és a szeretet ellen, tehát a szeretet elleni szolgálatnak lettek az eszközei, hogy elszigetelődni a másik embertől, tehát egyfajta szolgaságnak a törvényei lettek, hogy mit szabad enni, mit nem szabad enni. Pál ezeket fejtegeti, és azt mondja, hogy Jézusban egy új szövetség alakult Isten és ember között. És ennek a szimbóluma Sára, Ábrahámnak a felesége Sára. A régi, ugye a régi szövetség, ami a törvények aprólékos megtartásával gondolta, hogy elnyered az üdvösséget, természetesen ők ebbe a világba gondolkodtak erről. Tehát, hogy először kezdetben, tehát, hogy az üdvösséget ebben a világban kell megtapasztalni, mert oda állt egyforma sorsár mindenkire. Tehát az üdvösség az Istennel való együtt életnek a következménye, ami életbőséget jelent ebben a világban. Gyermekáldást, állatáldást, terményáldást, életbőséget, sok gyerek születik, a szeretetet megtapasztalni, az Isten szeretetét közvetlenül és az embereken keresztül. Ne felejtsük el, hogy közvetlenül. A Zsoltáros, aminek egy részét Dávidnak tulajdonítják, hogy ő írta, de teljesen mindegy, hogy ki írta, nem csak arról beszél az Istennel való kapcsolatban, vagy emberen keresztül, hanem azzal is, hogy közvetlenül az Istennel jó élni. És erről rengeteg Zsoltár szöveg van. És nélkülem pedig nyomorúság. Tehát az üdvösséget ők a földi életre gondolták kezdetben, később, amikor ez bejött Krisztus előtt 150-ben körülbelül, hogy az üdvösség azért a földi élet után fog beteljesedni, és hogy van kárhozat, van tisztítóhely és pokol, itt utalok a Makkabeusok második könyvére, amelyben ez rejtve, de szépen szerepel, akkor kezdtek inkább arra térni, hogy hát, ha a földi életben nem is lehet az üdvösséget maradéktalanul megtapasztalni, majd oda át. De egyébként ők a földi életre gondolták az üdvösséget. Ezek mind ide tartozó dolgok ebben a témában, mert most a kereszténységgel pedig sokan átesnek a ló túlsó oldalára, és csak a más világra gondolják az örök életet, az üdvösséget, ebben a világban nem. Pedig Jézus erre a világra kéri, hogy kérjük az üdvösséget a mi atyánkban, jöjjön el a te országod. Pedig Jézus ebben a világban mondta azt, hogy elérkezett az Isten országa, közel van. Tartsatok bűnbánatot. Pedig Jézus itt mondta ebben a világban és az apostoloknak, hogy az nem itt vagy ott van, tehát nem egy határokkal körülvett terület, mint a földi ország, hanem az köztetek van, de van köztetek. És Jánosnak az evangéliumában rengeteg ilyen szöveg, ami van itt most a mennyek országa, erről beszél. Aki eszi az én testemet és issza az véremet, annak örök élete van, és majd az utolsó napon támasztom, van, most itt van. Aki hallgatja a tanításomat és hisz annak, aki küldött engem, az nem esik ítélet alá, mert már átment a halálból az életbe. Már most itt. Aki szereti testvérét, mi tudjuk, hogy átmentünk testvérek a halálból az életre, mert szeretjük testvéreinket. János első levele. már átmentünk a halálból, mert szeretjük testvéreinket. Tehát, hogy az örök életet valójában itt is kell, és itt kell törekedni, megtapasztalni, mert félő, hogy aki itt nem törekszik, az odaát se kapja. Ezek kitérők voltak. Azért szükséges kitérők, hogy hát ha a törvény az az üdvösséget adja nekünk, így gondolkoztak a zsidók, akkor azt aprólékosan meg kell tartani, és Jézus is ezt mondja, ellenben Jézus mondja, hogy ebből van egy csomó olyan rész ennek a törvénynek, ami a ti szolgaságotokra van csak. Tehát egészségügyi törvények, Jézus minden tisztának minősít minden ételt, ami ehető, és a szívből jönnek elő azok a dolgok, amik bekoszolják az embert. Tehát ő különbséget tesz egészségügyi törvény, egészségügyi dolgok és a lelki élet között, bár ezek sokszor nem szétválaszthatók. Tehát a kereszténység az egy szabad életet jelent, mondja Szent Pál, és ennek a szimbóluma az ígéret gyermeke, Izsák, aki Sáraitól született, míg, tehát nem a természet rendjében született, hanem természet fölötti módon, bár házas életből, de az Isten ígérete alapján ő az ígéret gyermeke. Aki őt szülte, Sára, az pedig a mennyei Jeruzsálemnek a szimbóluma, az Isten országának a szimbóluma, Sára. Aki szüli a gyermekeit állandóan, és szabadság, hogy szabad volt ugye Izsák, az ígéret alapján született. Izmael pedig a szolgálónak, a Hágárnak a gyermeke, aki Hágár azt mondja Pál, hogy a Galatákhoz írt levélbe, hogy az tulajdonképpen a Sinai hegyet jelenti. És így az Ószövetségnek a szimbóluma. Az Ószövetség, ami a törvények aprólékos megtartásával üdvözülsz. És erre Szent Pál azt mondja, hogy Péternek, hogy te se tudod megtartani, éppen a Galata levélben. Szembeszáll Péterrel. Amikor Péter meghátrál a nem zsidó keresztények asztalától, amikor Jeruzsálemből megérkeznek a zsidó keresztények. Addig ő is odaült. Mert ugye ne ülj a pogányhoz le, ugye aki a pogányból lett keresztény is nincs körülmetélve, a zsidó mentalitás szerint pogánynak számít, és ők a keresztények is, a zsidó keresztények is úgy tekintették, hiába van megkeresztelve, azért ő pogány, mert nincs körülmetélve, nem tartozik Isten népéhez. És nem vették észre, amit itt Pál kényszerűségből kifejt, hogy egy új nép szerveződik. Aki elfogad benneteket, mondja Jézus, éppen a most vasárnapi evangéliumban, és aki nem fogad el benneteket. Aki nem fogad el, azok, akkor menjetek ki, és a ruháról a port rázzátok le. Ez azt jelenti, hogy a zsidók, amikor Palesztinába visszatértek a pogány lakta földről, lerázták a földet a ruhájukról. Ez egy szimbolikus cselekedet volt, de nagyon mély értelemmel. Ne fertőzd be az Isten földjét pogány földdel. Az Isten országát ne szennyezd be a pogány országnak a szokásaival. Hagyd ott azokat a pogány szokásokat, azokat az erkölcsöket, ne szennyezd be a szent földet. És éppen Jézus ezt a szokást használja fel arra, hogy új pogányság alakul. A zsidó a körülmetélt is pogánynak bizonyul, ha nem fogadja el az én tanításomat, ellenük a polt rázzátok le, mert ti egy más földön, az Isten földjén, az Isten országába laktok, ők pedig hiába vannak ugyanezen a földön anyagi szempontból, ők nincsenek az Isten földjén, akkor se a körülmetélt. Ő nem tartozik az Isten országához. Rázd le a port, értse meg, hogy pogány vagy, új pogány. És az új pogányságnak az a kritériuma, hogy aki nem fogadja el Jézust. Aki elfogadja, akkor is, hogyha körülmetélt, akkor is, ha nem, akármilyen nációja, ez nációjuk, ez mind beletartozik az Isten földjére, az Isten országába, aki elfogadja Jézust. Aki pedig nem, hiába zsidó, pogány. Tehát új mérce van, Pál is erről beszél a Galatáknak, hogy a szabadság az mit jelent. És azt mondja Péternek, hogy nem ülsz az asztalhoz velük, te se tudod megtartani a törvényt, mi se tudjuk megtartani, pedig mi születésünk szerint zsidók vagyunk, nem bűnös pogányok, így mondja Pál. A törvényt nem lehet tökéletesen megtartani, mondja Pál. És nem is a törvény szerint üdvözülünk a törvény betartására, mert az nem üdvözít önmagába. Nem tudod, ítéleteddé válik a törvény. Szolgája leszel a törvénynek. Mindig azt tapasztalod, hogy áthágod a törvényt, és ezért szolgája leszel, és szenvedsz tőle. A kereszténység, amit Jézus hozott, nem ez. Nem a törvény által igazul, bocsánat, nem attól leszel, nem attól üdvözülsz, hogy a törvényt aprólékosan betartod, bár ezt Jézus megmondta, hogy törekedni kell, hogy legyetek tökéletesek. És hogy a törvény sorra vette és elemezte még szigorúbban, mint ahogy az Ószövetségben volt, ismeritek a házasság, mondják régen, ne tör házasságot, én pedig azt mondom, aki a szívében megkívánja a másét, már házasság törést követel. Mai idők, modern idők, a házas ember, aki leül az internet mellé, és ilyen pornófilmeket néz, akkor is, ha egyébként személyesen nem csalta meg a feleségét, házasságtörő. Én nem szeretném, ha az én feleségem leülne, és ilyen pornófilmeket nézne, más emberi testeket. Utána meg önkielégítene. Ez házasságtörő pogány élet. Nagyon modern a Szentírás és minden részlete. Ma időről beszél. Végig én is erről beszélt. Pedig azt hinné az ember, hogy akkor ez így. Nem, ez most is így van. Na most, tehát Péternek azt mondja, hogy nem a törvény. Mi a törvényt törekedni kell rá, hogy megtartani, de mi a hit által üdvözülünk. És a hit által tartott bűnbánat által és az Isten irgalmassága folytán üdvözülünk. Ez fejti ki a Galata levélbe, a Római levélbe Pál egy-két szép részlet erről. Ugye, hogy ő a törvény, amikor elérkezett az idők teljessége, akkor Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. És azért kell itt írja, hogy asszonytól, vagyis, hogy ember lett, valóságos ember. És a törvény alattvalója lett ő is, mint minden ember ezzel, hogy asszonytól született. Egyébként nem lett volna a törvény alattvalója. És a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa. Kifizette a bűnök árát, ugye? Vagy ahogy máshol mondja, aki Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Ne sújtson minket a törvény, mert nem tudom teljesíteni. Nem tudom teljesíteni azt, hogy ne paráználkodj. Hát ha kimegyek az utcán Budapestre is, hát ott lenge semmibe járnak a hölgyek és az urak. És akkor jön a kísértés, ami nem az én bűnöm, de mindig megtapasztalom, hogy részben bele is egyezem. És némelyek jobban. Tehát ne paráználkodj ezt betartani, szinte lehetetlen egy egészséges ember számára, mert a kísértés megkörnyékezés részben beleegyezik, legalább. Ugye mondtam egyet. Ezért ő átokká vált. A törvény őt sújtotta, mert átkozott, aki a fán függ. Azért vállalta fel a törvény átkát, hogy az átoktól megmentsen. Vagyis a bűneinket magára vállalta, és a törvény sújtotta így őt. Az Isten igazságossága sújtotta így őt. Rettenetes dolog az Isten kezébe jutni, bűnösen. És ezt Jézusban szemléljük. Tehát amikor sokan nagyon kevésbe veszik a bűnöket, és a szabadságról beszélnek, és közben pedig szabatosak, nem pedig szabadságban vannak, vagyis annak a szolgája, aminek engedték, hogy legyőzze őt, mondja Szent Péter. És éppen a paráznaságról szintén. De ugyanígy másfajta bűnöknél is. Mindenki annak a szolgája, aminek engedi, hogy legyőzze őt. Ugye az internetbeteg az internetnek a szolgája, rabszolgája. De ugyanígy az összes többi. A hatalom szolgája, rabszolgája, hogy az meglegyen. A pénznek a rabszolgája, hogy az meglegyen. A pénzistene. Az élvezetek szolgája, a kábítószer szolgája, az alkohol szolgája, a bűnös szexualitás szolgája, és így tovább. Aminek engedi, hogy legyőzze őt. Ezek az emberek aztán boldogtalanok. Nem teszi őket ez boldoggá. Olyan, mint amikor falusi helyen, ugye én falusi gyerek vagyok, és amikor nem volt még kiépített út egyes részein a falunak, esőzés után hatalmas sártenger lett. Jó falusiak mit tettek, nem volt még járda se azon. Nálunk például ugye egy réten átvezetett a falu egy része, egy réttel elkülönült a többitől, és a réten keresztül jártunk iskolába. Na most, ha esett az eső, akkor mit tettek a falusiak azokon a részeken, ahol nem volt járda képítve? Köveket tettek le, és körül-körül kellett lépni. Na, ezek a kövek, ezek az élvezett kövek. Az az ember, aki átadja lelkét és testét az élvezetnek, ennek rabja lesz, és az élvezetről élvezetre lépve éli az életét. És mi van, ha elfogynak a kövek? Ott a sár. Nincs hirtelen egy élvezet. Kétségbe esik. Nem tudja, hogy hova tovább az élete. Mert mint a falusi ember, nincs tovább tégla, itt a sár, bele kell lépni és süllyedek. Na, ilyenek az élvezet emberek. Tehát ez a pogányság, ami minden időben ugyanaz volt. Jézus idejében is, most is ugyanaz. Sokszor halljátok azt, hogy a kereszténység maradi. Nem igaz. Amit szembeállítanak a úgynevezett maradi kereszténységgel, az az őserdőnek a szabatossága. Én nekem erősebb muszlim van, leüthetem a másikat. A parlamentben is ezt látjuk. Nekem erősebb muszlim van, leütöm a másikat. És én uralkodok fölötte. Ez ugye pénzzel, hatalommal, ugyanígy az erkölcsök területén, a lopással, én ellopom, én megszerzem, én a törvényt kijátszom, nagyba kijátszom, milliárdokba kijátszom, kicsibe kijátszom. Az a lényeg, hogy ügyes vagyok, okos vagyok. És persze nem boldog, hanem élvezem a bűn gyümölcsét. Minden bűn élvezettel jár. A tolva is örül annak, hogy ingyen jutott valamihez, és örül neki. Nem csak a szexualitás bűne van, ami a bűnös szexualitás és élvezettel jár, és azt hiszik, hogy nem bűn. A lopás is ilyen, meg a hatalom, meg minden, amit bűnös módon szereznek. Mindegyiket élvezi az ember. Mindegyik egy élvezett tégla, és azt mondjuk, hogy nem boldog itt. Egy szélsőséges esetben képzeljétek el azt az embert, aki szabatos életet él, és karácsonykor mit csinál az ilyen? Mire gondol? Ha nem is hisz Istenben meg Jézusba. Ő annyit megért ebből, hogy ez a szeretet ünnepe. És arra döbben rá, hogy nincs szeretet. Élvezet van, szeretet nincs. Boldogság nincs, pillanatnyi élvezetek vannak. Na, ez a pogány élet, ez a Jézus előtti, Jézus melletti és utáni élet, akik nem Jézusban szabadok. Ugye Szent Péter is erre mondja, hogy ki minek engedi, hogy legyőzze őt, annak a rabszolgájává válik, és Pál is azt mondja, hogy nem szabad a törvénynek szolgája lenni, a hit által, a bűnbánat által, a keresztség által Jézus megadja az üdvösséget, azt ő kifizette a bűnök árát, te nem tudod kifizetni. Ugye most röviden foglalom össze ezeket a szép helyeket, amelyet a Galata levélben és máshol is meg lehet találni. Tehát amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett. Átokká lett értünk, mondja Pál a Galata levélbe, azért, hogy minket kiváltson a törvény átkától. Mert átkozott, aki a fán függ, és ezzel ő átokká vált, hogy a fán függött, és ami bűneinkért az Isten igazságosságának eleget tett. És mondtam, hogy rettenetes az élő Isten kezébe jutni, ezért aki azt hiszi, hogy nyugodtan tehet azt, amit akar szabatosan, vigyázzon, mert rettenetes az élő Isten kezébe jutni. Jézuson nézzük ezt a kereszten, ez vár rá, és félő, hogy sosincs vége a kárhozatba, ha oda jut. Ez a végső. Az a végső. De a földi életben is megvan a pokolja és a tisztító helye, hogy az élvezett téglák között ott van a nyomorúsága, az, hogy engem nem szeret senki, és én sem tudok, és nem vagyok képes rá. Igen, na most ugyanígy más problémák kapcsán is előjön a szabadság, igazság és a szolgaságnak a kérdése. Pálnál például az erkölcstelenség, hát itt a paráznaságát külön előveszi Pál, és ezzel külön foglalkozik, és azt mondja, hogy Összefoglalóan mondom, nem olvasom fel, 1. Korintusi levél 6.12-től a 20-ig tárgyalja a paráznaság eseteit, és tulajdonképpen háromféle tanúságot le lehet szűrni belőle. Az, hogy az, aki házasságon kívül paráználkodik, ugye az paráznaság, annak három dolog miatt vét az Isten ellen. Az egyik az, hogy a teste nem az övé, mert az Isten teremtménye, az Isten tulajdona. Ne egyesüljön ezért olyan személlyel, akire Isten nem adta az áldását, vagyis nem házasok. Nem ő egyesítette először őket lelkiértelembe. Akik Isten előtt egyek, ugye szentségi módon összekötik magukat, Jézus ezt így mondja, hogy Isten köti össze őket, ember ne válaszza szét, azok testileg is egyesülhetnek, mert Isten előtt egyek. Egyébként pedig akivel egyesülsz, azzal válnál egyé, csak hogy az Isten nem kötött össze, ezért bűnös. Tehát a teremtményi mi voltunk miatt a testünk nem a miénk. A harmadik, hogy a testünk föl fog támadni. Arra megdicsőülésre van számva, most ne alacsonyítsd le azzal, hogy az ördöggel egyesülsz. Ezt most én mondom így, ez hosszú logikai következmény. Tehát például, amikor azt mondja, hogy a pogányoknak az Isten tisztelete a szexualitás volt. Majdnem minden pogány vallásé, az összesé. Akárhogy nevezték. A szexuális orgia részét képezte az Isten tiszteletnek. A Bál kultusz, meg az egyéb más. A görög istenek kultusza, a görög nem létező isteneknek a kultusza. Tehát a szexualitás az mindenhol ott volt, mint Isten tisztelet. És nem a házastársal. És azt mondja Pál, hogy önmagában véve, ha pogány istennek áldoznál, amit áldoznak, az végül is, hát mivel nincs Isten, csak egy, aki Jézusban bemutatkozott, ezért a nem létező dolognak áldozni annyi, mint semminek áldozni. Elvileg nem lenne bűn. Mert hát nincsenek pogány istenek. Csak hogy a korintusiakhoz írt első levélben, a 10. fejezet 20. versében azt mondja Pál, hogy amit a nemzetek áldoznak, vagyis a pogányok, azt az ördögnek áldozzák. Mert bár olyan Isten nincs, akinek ők áldoznak, de hogy Jézus, mondtam, hogy ez hosszú logikai következmény, de hogy Jézus megmondja, hogy mi a sorsa annak az embernek, akiből az ördög kimegy, de az Isten nem költözik be. Ugye amikor elmegy az ördög, víztelen helyre rosszul érzi magát. Elmegy vissza, és azt látja, hogy az illető ember lelke üres, föl van tisztítva a lelke. Nincs benne az Isten se, üres. Elmegy, hív 7 másikat, és beköltöznek, és ennek az embernek rosszabb a sorsa, mint az előtt volt. Vagyis, hogy nincs az az élet, amit a pogányok gondolnak, hogy én se Istent nem ismerek, se ördögöt, senkit, se isteneket, én vagyok csak, ezek mesék ilyen nincs, én élek magam, én egyedül én vagyok, ember vagyok, nem is vagyok Isten, normális életet élek, nekem ne beszéljenek se Istenről, se ördögről. Téved, vagy Isten, akiből csak egy van, vagy az ördög, és nincs más. Mihelyt azt mondja, hogy Jézus Isten nem kell, hiába mondja, hogy nem hiszek ördögben, már az ördögnek a lakóhelye. Ezt Jézus mondja. Elmennek, mivel Istent nem látja, ott üres a lakása, beleköltöznek heten. És lehet látni az ilyen emberekben, hogy keményen bűnben élnek. A jóság, amit mondanak rájuk, az valami némi keresztény hatás, ami gyerekkora óta megvan, vagy a szülők tészi. Az a jósága, és egyébként pedig önző, kemény módon a saját diktálta érdekeit. Igen. Tehát, amit a pogányok áldoznak, az ördögnek áldozzák, hiába nincs olyan pogány Isten, hiába nincs paráznaság Istene, akinek a mindene a paráznaság, az az ördögnek áldozik. Hiába nincs hatalom Istene, aki a hatalomnak szenteli az életét, és nem kell neki a Jézusban felismert Isten, és az ő tanítása szerinti politizálás, az az ördögnek áldozza. És ugyanígy az összes többi. Aki leül az internet elé, és nézi azokat az orgia filmeket, az az ördögnek áldozza magát. Igen. Tehát, és a harmadik, ami miatt nincs jogunk a paráznaságra, tehát azzal, akivel Isten nem kötött össze, együtt élni, azért, mert a ti testetek a Szentlélek temploma a keresztség révén, és elűzitek a Szent Lelket, és leromboljátok a templomotokat, mondja Pál. És Isten meg azt elpusztítja, aki a ő templomát lerombolja, és ez a kárhozat képe. Lépjünk János evangéliumához. Konkrétan ehhez az idézethez, amit választottatok, de egy kicsit nézzük tágabban. Azoknak a zsidóknak, akik hittek Jézusnak, azt mondta, ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ezt nem érti meg az, aki eddigieket nem hallotta és nem értette. Mert hogy azt felelték neki, Ábrahám utódai vagyunk, és soha senkinek nem szolgáltunk. Hogyan mondott hát, hogy szabadok lesztek? A törvénynek a szolgái vagytok. Pál erre ezt mondja. És azt hiszitek, hogy azáltal, hogy a törvény üdvözít benneteket. De nem tudjátok megtartani, ezért a vágyatokat sose éritek el, hogy üdvözültök. Jézus pedig hozta az igazságot, és ezt megmutatta a kereszten. Az igazság az az, hogy ti csak por vagytok, és még eleget se tudtok tenni annak a sok bűnnek, amit elkövettetek. Oly mélységesen sérti az atyámat a bűn. Én a kereszten megmutatom, hogy ez az elégtétel. Ti ezt nem viselnétek el. Ezért helyettetek én. Akkor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság, akkor mindenben az igazságot mutatja a kereszten is. Az az igazság, hogy ti nem tudtok eleget tenni a bűneitekért cserébe semmivel. Nektek nem jár a mennyország. Azáltal, hogy bennem hisztek, és részesültök abból az áldozatból, amit én bemutattam, hogy én igazságot, az atya igazságának eleget tettem helyettetek, ezért a bennem való hit által üdvözülhettek, meg bűneiteknek elnyerhetek a bocsánatát. Ez az igazság. Meg az az igazság, hogy ez a legnagyobb szeretet. Tehát, ha Ábrahám utódai vagytok, de nem vagytok az én tanítványaim, mondja Jézus, akkor szolgák vagytok. A bűnnek is, meg a törvénynek is, és sose üdvözültök. Soha. Nem értették, és ők arra gondolták, hogy rabszolgák. Tehát ők mondták, hogy nem vagyunk rabszolgák. És erről jön be Szent Pálnak és a szűzanyának egy-egy szava, amivel tegnap este órákat töltöttem. Az egyik a Lukács első evangéliumának első fejezetéből a 38. vers és a 48. vers. A harmadik pedig a rómaiakhoz írt levél Szent Páltól az első vers. Három szó van ebben, és én tegnap végre görög szentírást elővéve megtaláltam, hogy mind a három szó egy is ugyanaz a görög szó, amit én is gondoltam. Magyarul természetesen háromféle módon fordítják. Ott fogtam gyanút, hogy, hát foglalkoztam egy kicsit a spanyol nyelvvel, nem tudok spanyolul, ott fogtam gyanút, hogy ott bizony a Lukácsban lévő két szó teljesen megegyezik, vagyis, hogy amikor a szűzanya azt mondja, hogy íme az Úr szolgáló leánya vagyok, és azt mondja, hogy tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, akkor ez magyarul nagyon megszokott szöveg, csak nem igaz. Mert a görögben az az van, hogy íme én az Úr rabszolga leánya vagyok. Meg így van benne, hogy tekintetre méltatta alázatos rabszolga leányát. Ott fogtam gyanút, amikor spanyolba eszklávát láttam, ami spanyolul egyértelműen semmilyen más jelentése nincs, mint rabszolganő. Itt fogtam gyanút. Meg amikor a Leopold atya, aki olaszos, mondta, hogy olaszul is az van írva, hogy rabszolga leány. Így gyanút fogtam. És megnéztem a görögöt, és kiderült, hogy rabszolga leány. Ugye a bánkatyát is meglátogattak, még 81 néhány éves, és ő görögös, latinos műveltségű, nem úgy, mint én. És hát védekezett, hogy azt mondja, a szűzanya nem volt rabszolgale. Hát mondom neki, igen, csak éppen azt akartam mondani, és ebben van az üzenet, hogy olyan anya vagyok az Istennek, mint a földön a rabszolga az urának, vagyis én mindent megteszek, amit az Isten akar. És éppen ebben van a gyönyörű mondani való, és éppen ez fordít, ezt sporolja ki a magyar fordítás. Valami rosszul értelmezett tisztelete a szűzanyának az, hogy hát ő nem rabszolga leány, de igen, az Istennek rabszolga leánya, aki mindenben maradéktalanul az urának az akarata szerint. Pontosan ebben van a mondani valója. Nem is volt több rabszolgája Istennek, csak a szűzanya. Mert Pál is az első level, a romaiakhoz írt levelének első versében ezt mondja, hogy Jézus Krisztus szolgája. Ezt is megnéztem, és érdekes, ott is ugyanaz a görög szó van, csak hímnemű esetre. Ugye ez a, kiírtam, az a dulos, rabszolga. Pálnak viszont nem sikerült. És ezt Pál is megbocsátja nekem, hogy most ezt mondom. Mert csak egyedül a Szent Szűz volt az, aki bűntelen volt. Tehát Pál nem sikerült rabszolgája lenni Istennek teljesen. Neki is voltak hibái. Szeretetlenségek, apró ez az. Nincs bűn nélkül ember, csak a Szent Szűz. Tehát igazából csak a Szent Szűzre igaz ez, ez egy kitüntető szó rá, hogy rabszolga leánya az Istennek. Többi az nem sikerült. Ellentállt neki, ellentállt. Pál is volt, amikor ellenállt Jézusnak. Nem nagy dolgokba, de volt, amikor ellenállt. Mert ha nem, akkor nem igaz a Szentírás tanítása, a János első levele, hogy aki azt állítja, hogy nincs bűne, az hazudik. Márpedig ez igaz, hogy aki azt állítja, hogy nincs bűne, az hazudik. És Pál nyilván nem hazudott. Ő meg is vallja a római levélben ezt, hogy küszködik, és sokszor el is bukik. Jaj nekem, ugye, azt teszem, amit nem szeretnék. És kivált meg ebből engem, és megvallja, hogy Jézus. Pál megvallja, hogy ő is bűnöket szokott követni. Igen, tehát szolgaság. És itt ugye oda jutottunk, hogy Pál is szabadságról beszél Jézus Krisztus kapcsán, és Jézus is szabadságról beszél. És a zsidók nem értik, hogy ők szolgák. És nem értik, hogy akkor válnak szabaddá, hogyha részesülnek az ő igazságából és szeretetéből, amit majd a kereszten fog fölemelni, megmutatni. Aki ebből részesül, az szabaddá válik. Nem lesz fogja a törvénynek, annélkül is üdvözül, hogyha nem sikerül betartani. Annélkül is üdvözülhet. Mint ahogy nem a, mi vagyunk a törvényért, hogy szolgái legyünk, hanem a törvény a szeretetet szolgálná valójában. Hogy hogyan kell szeretetben élni. Vagyis a 10 parancs alatt nem 10 nem, hanem 10 igen a szeretetre. Jézus erről beszél a hegyi beszédben, amikor sorra veszi a törvényeket. De így se tudjuk, a szeretet törvényt se tudjuk betartani. Hanem ingyen, annélkül, hogy bármit tennénk érte. A hit által és a hitből fakadó bűnbánat által részesülünk abból, hogy Jézus kifizeti helyettünk a bűnöket. És Isten meg eltörli az atya bűneinket. Tehát itt erről van szó a Jánosban is, tehát Pál nélkül nehéz ezt érteni. Tehát bizony-bizony mondom nektek, mindaz, aki bűncselekszik, szolga. Így van. A törvény által mutatkozik meg, hogy mi a bűn. Ha nincs törvény, nincs bűn se, ezt is Pál mondja. Ha nincs törvény, akkor nincs bűn, mert nincs, amit áthágni. De olyan meg nincs, hogy nincs törvény, mert a szívünkbe, a génünkbe véste az Isten a törvényt, nem a kőtáblára. És szintén Pál mondja, hogy a lelkiismeretük szerint ítélik meg a pogányokat. Nincs mentségük, mondja római levél második fejezet, vagy ott a prológus ott az elején, ahol ír a pogány. Azt mondja, nincs mentségük. Hát, hogyha fölismerték a természetet, hogy milyen szép, milyen nagyszerű és dicsérik, annak alkotóját ebből miért nem ismerik meg? A lelkiismeretük szerint ítéli meg őket Jézus, nem tudom szó szerint. De Jézus ítéli meg őket, és a lelkiismeretük szerint. A lelkiismeretünk mutatja, hogy mi az Isten törvénye. Tehát olyan, hogy nincs törvény, olyan meg nem létezik. És kivált meg ebből engem, mondja Pál, hát milyen jó, hogy Jézus. hogy a törvény nem bírám lesz, nem fog sújtani engem ítélettel. Tehát aki bűnkövet el, a szolga, a törvény szolgája, de a szolga nem marad örökre a házban, az Isten házában. Csak a fiú kiseffel, az ott marad, Pál Galata levél. Amikor elérkezett az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, hogy, és ő a törvény alatt valója lett, hogy kiváltsa azokat, akik a törvény alatt valói voltak. Hogy így elnyerjük a fogadott fiúságot. Nem vagy többé szolga, hanem fiú. És ha fiú, akkor örökös is. Az Isten országának örököse. A fiú ott marad az Isten országába, a szolga pedig távozik. Az Isten országába. Ha tehát a fiú, és most nagy F-fel, megszabadít titeket, ez majd a keresztgyötrelme lesz, illetve ebből gyümölcsözően, ha tehát a nagy F-fel a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de meg akartok engem ölni, és itt most ugye rátér arra a részre, ami az ő személy elleni támadás, hogy ő az igazság. Ő maga az Isten, aki megtestesült, és erre mutat rá keményen, és mutatja ki, hogy mivel ti engem megtagadtok, ezért az én ellenségem az ördögnek vagytok a gyermekei. Aki hazudik, és a hazugság atya. És itt mondom azt, hogy akinek ilyen szokása van, senkit nem ismerek innen, ez a jó. Azért szeretek úgy beszélni mindenütt, hogy ne gyontassak senkit. Tehát engem elhívtak, volt úgy, hogy 7-re vagy 8 napra, az volt a feltétel, hogy senkit nem gyóntatok. Mert ha én gyóntatok, akkor utána be van kötve a szám. Mindenki azt hiszi, hogy róla beszélek. Tehát akkor mondom, így van. Így van. Meg, mindenhol megmondom, hogy én akkor ott nem gyóntatok. Ha gyóntattam, akkor nincs prédikáció utána. Jönnek az emberek, a keresztények, és mondják, hogy füllentettem csak kis dologba. És akkor azt mondom neki, hogy vigyázzon, mert ez azt jelenti, hogy ugye, hogy kellemetlen helyzetekben, nem akartam botrányt. Ezt tudja, mit jelent? Az, hogy a 8 boldogságból az utolsót nem vállalja fel. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, övék a mennyek országa. Ez az üldözés az is lehet, hogy kisebb ember leszek a másik szemében, mert kiderül az, hogy mégse vagyok olyan jó, be kell vallani az igazat. Ez az üldözés azt is jelentheti, hogy Rákos a bácsi, és én meg kell mondjam az igazat, és emiatt ugye kétségbe esik a család, meg ő a beteg is, hogy jaj, most mi lesz, és ez kellemetlen helyzet. Vállalt föl, Jézus megmondta, boldog, aki üldözés szenved az igazságért, kellemetlen helyzeteket teremt, de az igazat mondja. Mellettem van Jézus, csak jó lehet belőle. Kétségbe esik, utána magához tér, és lehet, hogy megtér. Mielőtt meghalna. Tehát az élet apró körülményei között füllentünk, és mindig úgy füllentünk, hogy nekünk abból jó, kellemes dolog legyen. Nehogy valaki megszidjon, nehogy a családba ugye, szembeforduljanak velem. Az ördögnek egy olyan területe, amikor támadott, biztos, hogy győzni fog. Csak egy kis kellemetlen helyzetet kell teremteni, és már hazudik a keresztény. Ez azt jelenti, hogy ezen a helyen le van győzve, nem szabad, itt szolgálja már a bűnnek, az ördögnek, többre tartja önmaga, tehát inkább akar embereknek tetszeni, mint Istennek. Inkább az fontos, hogy az emberek mit mondanak róla, mint az Isten előtt ki vagyok. És ezért inkább hazudik, hogy az emberek előtt jó színben legyen. Mindenki annak a szolgálja, akinek engedi, hogy legyőzze őt. Ha a másik embernek engedem, hogy ugye, hogy azt számít, hogy ő mit gondol, meg mit mond rólam, hogy én ne legyek bűnös előtte, akkor az ő szolgálja vagyok, de nem az Istené és egyben az ördögé. Mert amit a pogányok áldoznak, a nemzetek, azt az ördögnek áldozzák. Ő a te Istened, neki akarsz tetszeni, és itt belép az ördög, üres a lakásod, elűzted az Istent. Látjuk, hogy végig arról beszéltem a mai életről? Végig. Nem arról, hogy mi volt akkor csak ott Pál idejében, hanem most is ez van, most is ez az igazság. Hogy mi az igazság, mi a szabadság, és mi az, ami nyomorba dönt. Rabságba. Tehát az ördög a hazugság atya, és aki hazudik ma kisfülentéssel is, az ördög gyermekének bizonyul, és nem az Isten gyermekének. Ezért az apró kis füllentések is, egyet kiemelek, nem súlyos bűn, szokásommá válik ilyen helyzetekre súlyos bűn, az ördög gyermekének bizonyulok. abba a helyzetbe, ha inkább akarok embernek tetszeni, mint Istennek. Kész. Jézus erről beszél, csak itt keményebben, hogy mondják, hogy nem vagyunk a paráznaság gyermekei. Mármint az, hogy ugye Izsáktól, ugye szabadasszony, mi Isten gyerekei vagyunk. Nem házasságtörés, és itt a házasságtörés, itt a paráznaságot a más Isten szolgálatára gondolják. Tehát nem szó szerint a testiségre. De egyébként teli találat, mert az összes környező Isten tisztelet, mint paráznaság volt az Isten tisztelet, ezt még egyszer mondom. Mindegyiknél. Össze lehetett foglalni azzal, hogy paráznaság. És ezért így is mondták, hogy nem paráznaság gyerekei vagyunk, hanem az Isten gyermekei. Nem olyan Istent szolgálunk, aki nem létezik, akinek a paráznasága tisztelet, hanem az Istent, akinek nem a paráznasága tisztelete, hanem a testi egység, a házasságra találta ki Isten, és abban boldogság. Erre találta ki Isten. És mi ez szerint élünk. És azt mondja Jézus, hogy az ördög fiai vagytok. Mert nem fogadtok el engem, az igazságot, tehát a hazugságot fogadjátok el. Nem az én tanításomat. Ami az igazság, az Istenetek itt áll előttetek, és meg akarjátok ölni. Egy kicsit, már csak 10 perc van, lehet, hogy ebből az utolsó részből néhányan jobban érdekelte volna néhány jelenlévőt. A személyes dolgok. Hát az, hogy az igen. Azt szokták mondani, hogy hát ha a szegénység, engedelmesség és tisztasági fogadalom, akkor ebben mi a jó, akkor milyen szabadságod van? És a válaszom az, hogy természetrendje szerint semmi. Aki tisztaságot fogad, aki engedelmességet fogad, és szegénységet fogad, a természetrendjében semmilyen nincs. De nem is a természetrendjére akarunk mi élni, amikor ezt a fogadalmat megtesszük, hanem csak kényszerűségből a természetrendjébe, hanem a természet felett életre. És akkor leszek szabad, ha a természetes dolgokról Isten kedvéért lemondok. Akkor leszek szabad a természet fölöttiekre. Tehát semmi marad nekem a természetes világból, és minden a természet fölöttiből, vagyis Isten. És ez boldoggá tesz. Ez az, amit Assisi Szent Ferenc is megtapasztalt meg az összes szentek. Tehát amikor Szent Ferenc egy szál ilyen tunikába az erdőbe megy, és tél van, és a rablók belelökik a hóval telt gödörbe, énekszóval ment, és kimászik a hógödörből, akkor énekelve ment tovább, extázisba. Extázisba. Azt a szabadságot tapasztalta meg, amit Isten azoknak ad, akik egészen az övéi, amit ezt Nagy Szent Teréz később így fogalmazott meg, hogy aki egész, aki bírja Istent, ez szó szerint így van mondva, spanyolva, hogy aki Istent bírja, vagyis akinek a tulajdona az Isten, aki bírja az Istent, annak semmi se hiányzik, annak egyedül Isten elég. Szent Ferenc is ezt tapasztalta meg. Elég az Isten. Tehát amikor ugye vannak ezek a sztorik, hogy ott imádkozik egész éjszaka is, hogy én Istenem és mindenem, és Istenem és minden, és sír. És kincsről beszél, hogy ő kincset keres a barlangba, és közben a kincs az volt, hogy így imádkozott és sír. És mondta, hogy kincs. A kincs az Isten volt. Egyedül elég. Hát ezt én is megtapasztaltam Isten kegyelméből, mert az indítatásom az volt, hogy mérnökként dolgoztam 4 évig is, és nagyszerűen. Tehát nagyon élveztem a munkámat, nem volt az a semmi baj. Még vasárnap is bementem dolgozni, annyira élveztem. Hobbim volt a munkám. 83-tól 87-ig mérnökként a Központi Fizikai Kutatóintézetbe. És hát maga a jó Istennek köszönhetem azt, hogy nekem is mindenem lett az Isten, elsősorban az oltári szentség. Hogy azzal töltöttem az estéimet, attól kezdve, hogy sötét lett, hogy kulcsom volt a templomhoz, és bementem, és se villan, se semmi, és az ő szeretete, ami ott van a szenny, és semmi nem kell. Igen. Ugyancsak ebből az időből való, hogy hát albérletben is laktam, és az egyik barátom itt van itt egy pap, akinek hittem, milyen Laci az, aki itt, hogy A Varga Laci az a Futó Karcsi bácsinak volt közel. Na hát az én lelki atyám is a Futó Karcsi bácsi volt, és még most is járogatok néha vissza hozzá. A Varga Laci hátul a hittantermekben lakott, én pedig kitüntetve érezhettem magamat, mert közvetlenül a Karcsi bácsi szobájába, illetve két szoba van, az egyikben én, a másikban ő. Laktam egy jó évig. Na most, előtte voltam albérletben, és a Tamás, aki azért Tamás, mert József volt, de ő is ott lakott a Karcsi bácsinál, a hittanteremben, és az előtte lakó az meg Tamás volt, és ezért Józsefet átkeresztelték Tamásnak. Értitek? Na hát itt kezdem mondani, hogy a szabadság, a szeretet és a szegénység. Ugye itt a Futó Karcsi bácsira célzok az ő szentségére és életszentségére. Az egyszerűségére, a szeretetére, amelynek a szárnyai alatt hivatások nőttek föl, nem csak papi, szerzetesi, hanem családos hivatások is, nagyon sok és nagyon szép. Na most, hát amikor még albérletben voltam, akkor a Tamással, aki egyébként József volt, de ugye éppen a Karcsi bácsitól elköltözött, és együtt voltunk albérletben, és az egyikből költöztünk a másikba. És a 32-esek terére költöztünk, és ott fel a legfelső emeletre, nem tudom, negyedik vagy ötödik szint, egy idős néni, ez aki egyébként nagyon rendes volt. A járdán álltunk, és így nyár volt, mint most. Ilyen július-augusztus, hatalmas rekkenő hőség. Aztán Budapesten ez ugye nagyon be tud fülledni, meg a kövek átveszik a hő. Tehát iszonyú hőség volt a járdán, és a Tamás húzta a gurulós bőröngyét, és ő úgy pakolt, nekem meg egy táskám volt, azt pakoltunk az egyik bérletből a másikba. És a járdán mielőtt felmentünk volna, hát ugye látta, hogy most hóru következik, és Tamás iszonyúan begurult. És azt mondta, hogy csak egyszer legyen nekem Budapesten lakásom. Ez mindenki érti, hogy ebben mi minden volt benne. Ja, tehát megyek az egyik albérletből a másikba, fizetek, és sose lesz az enyém, ez a nyomorúság. És csak egyszer, egyébként azóta van neki. És hát szóval, és én, miközben a Tamás ezt mondta, a következőt gondoltam ott a járdán. Mérnök ember lévén megtanultuk azt, hogy a testnek 6 szabadságfoka van. Az, hogy meg tudjam kötni őt, hogy ne mozogjon, ezt a 6 fokot kell lekötni. Mi ez a 6 szabadságfok? Hát tud mozogni így, meg rámerőlegesen, Tehát a 4 koordináta rendszer, tehát a 4 koordináta tengely mentén tud mozogni, ezzel az összes mozgást tulajdonképpen le lehet írni, a forgást is, csak akkor nagyon aprókra kell bontani, de valójában ezekkel a forgást csak közelíteni lehet. Ezért van még 3 forgás is. Ilyen tengely körül, ugye ez a függőleges, e tengely körül így, és e tengely körül így. Ez a 6 mozgási lehetősége van a testnek, tehát nekem is embernek. Ezekből áll össze az összes mozgás. Tehát 6 szabadság foka van a testnek. Ez egy pillanat volt az egész, amit most hosszan elmesélek. Egy pillanat, de elég lehet, hogy annyi se. És azt gondoltam magamban, hogy nekem nincs 6 szabadságfokom. Nekem csak egy van. A szabad akaratom. Hát rögtön átértelmeztem lelki szempontra. De egyébként testileg is. Azaz egy szabadságom van, hogy mit akar az Isten, hova menjek. Mit cselekedjem. Ezek térbeli dolgok. De ugyanígy, hogy mit gondoljak, mit beszéljek. Tehát mindössze egy van. A Jóisten adott nekem szabadságot. Tehetem, amit akarok, gondolhatok és mondhatok, amit akarok, boldog vagyok tőle? És a válasz, hogy nem. Miért nem? Mert tudom azt gondolni, mondani, cselekedni, ami nem a javamat szolgálja. Az Isten a szeretet, ezért amit ő akar, a legjobb nekem. Akkor mi a csodát érek én a szabad akaratommal? Csak arra jó, hogy boldogtalan legyek. Tudok úgy gondolkodni, hogy a számomra nem a legjobb. Tudok úgy cselekedni, hogy számomra se, a többi ember számára se jó. Tehát a szabadságom csak arra való, a szabad akaratom, hogy boldogtalan legyek. Lám, micsoda ellentmondás, látszólagos ellentmondás. Kiderül, hogy a szabadság arra jó, csak hogy rabszolgái legyünk a szabadságunknak. Mert ha lemondok a szabadságomról, hogy én választhatok, és azt mondom, hogy mindenben azt akarom, amit a jó Isten, nekem ne legyen szabadságom, mindenben az legyen, amit ő akar, az teljes boldogsága számomra. Biztos, hogy a legjobb mindenben. Kiderült, hogy akik a szabadságot hirdetik, hazudnak, hanem szabatosságot hirdetnek. Péter második levele. Szabadságot ígérnek nekik, holott ők maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Ezt idézgette. Szabadságot ígérnek, és a rabszolgaságot adják. Értsem úgy, hogy ha én szabadságom van azt gondolni és azt tenni, amit akarok, már pedig Isten adott erre szabadságot, ez azt jelenti, hogy én ezzel visszaélve az Isten szeretett törvényei ellen működhetek. Erre van szabadságom. Mert egyébként meg azt teszem, amit ő akar. Arra nem kell szabadság. Értitek? A szabadság arra kell, hogy eltérjek ettől. Ha csak mindig azt tehetem, amit az Isten akar, akkor nincs szabadság, de a legjobb mégis nekem. Ezt akarom fejtegetni. Ha pedig van szabadságom, tehát van lehetőségem, hogy ne azt tegyen, amit a jó Isten akar, a törvénynek azonnal a lesújtottja vagyok és a szolgája. Jézus erről beszél. Ez a jelmondat. Megtapasztalom a boldogtalanságomat azért, mert azt tettem, amit nem az Istennek tetszik. És erre van lehetőségem. És akkor ezt gondoltam a járdán magamba. Minek nekem a szabad akarat? Ez a boldogtalanságom alapja. Hát lemondok róla. Átadom a szabad akaratomat az Istennek, legyen az övé. Nekem nem kell. Ettől csak boldogtalan vagyok. Ott volt az a hely, ahol lemondtam életemben először a szabad akaratomról. Ami csak arra jó, hogy boldogtalanná tegye az embert. Lejárt az időm.